Nagyon jó kérdés, hogy szabad-e a szabad idő. Ez az előadásomnak a címe is. Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy természetesen szabad a szabad idő, hiszen a definíciója is ezt takarja, tehát azt az időt értjük alatta, amikor semmilyen kötelező tevékenységet nem kell folytatni, nem az iskolában vannak a fiatalok, nem a munkahelyen, és nem is a háztartási tevékenységekkel foglalatoskodnak, hanem valóban szabadon döntenek arról, hogy mit csináljanak. Másrészt, ha viszont megnézzük a társadalom szintjén lezajlott változásokat, akár az elmúlt 100 évre gondolunk, de különös tekintete az elmúlt évtizedekre, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a fogyasztói társadalom kialakulásával már a szabadidőnek a központi eleme is a fogyasztás. És ha ilyen tekintetben nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy nem feltétlenül szabad ez a szabadidő, hiszen nem véletlenül alakult ki például a szabadidős iparág vagy szórakoztatóiparág, és itt kőkemény gazdasági logika mentén igyekeznek véres harcokon keresztül a fiatalok figyelmét megszerezni. Egyébként mindenki a fiatalok figyelméért harcol. De ha csak a közösségi platformokra gondolunk, ott is azt láthatjuk, hogy a különböző tartalom ajánló algoritmusok miatt már nem feltétlenül azokat a tartalmakkal tudnak találkozni a fiatalok, ami miatt felregisztráltak, hanem amit az algoritmus nekik mutat, így egyfajta akár információs vagy digitális burokba szorítva őket.
De miért harcol mindenki a fiatalok figyelméért?
Azért harcol mindenki a fiatalok figyelméért, mert egyrésztről gazdasági szempontból kiemelte az ő szabadidejük, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy a szabadidő nagy részében valamit fogyasztanak, vagy egy terméket, vagy egy szolgáltatást, tehát ilyen szempontból van egy ilyen gazdasági logika ementén. Természetesen az egyéb döntéshozóknak is kulcsfontosságú a fiatalok, hiszen hogyha a közéleti szerepvállalásukra, vagy a közélethez való viszonyukra gondolunk, akkor láthatjuk, hogy az, ahogy ma a fiatalok gondolkodnak a társadalomról, az meghatározó lesz 10-20-50 év múlva a társadalom szempontjából, hiszen ők fogják alkotni a döntéshozók körét, illetve a társadalom testét is.
Szóba került az algoritmusa, a közösségi médiás felületek algoritmusa, amely olyan tartalmakat próbál a felhasználó elé tárni, hogy ott tartsa őt. Ezáltal mekkora részt tud kiszakítani, különösen a fiatalok szabad idejéből?
Ha konkrétan megnézzük az erdélyi magyar fiatalok szabadidős tevékenységeit, akkor azt láthatjuk, hogy három olyan terület van, ami kiemelkedik. Az egyik az az idő, amit a barátaikkal, illetve a családtagjaikkal töltenek, ugyanakkor a harmadik fontos lába a szabadidejüknek az a digitális média fogyasztás, illetve a különböző kütyükkel való időtöltés. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy egy technológia intenzív környezetben szocializálódott nemzedékről beszélünk, akiknek az életére nagy hatást gyakorol az online világ, az online tér. De egy másik adat is ezt erősíti meg, hiszen a kutatásban megkérdeztük a fiatalokat, hogy milyen gyakran érhetőek el online. És azt tapasztalhattuk, ez 2020-as adatokról beszélek, hogy közel minden második erdélyi fiatal vallotta azt, hogy folyamatosan elérhető online. Négy tizedük pedig azt vallotta, hogy napközben is többször elérhető. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy 10-ből 8 erdélyi fiatal vagy folyamatosan vagy naponta többször is online elérhető.
Szóba került, hogy három részre lehet vágni ezt a képzeletbeli pizzát, ugye család, barátok és digitális tartalomfogyasztás, de egyenlően vágjuk a szeleteket, vagy valami fajsúlyosabb?
Természetesen mással is foglalkoznak a fiatalok a szabadidejükben, tehát láthatjuk azt, hogy vannak, akik mondjuk főleg hétköznap olvasni szoktak, míg mások főleg hétvégén kirándulni, de vannak egyéb kategóriák is, viszont ott alacsony arányban jelennek meg. Ha azt nézzük, hogyha ez csak a három fő területet nézzük, akkor azt látjuk, hogy hasonló arányban szokták ezt a szabadidejükben csinálni. Természetesen mondjuk hétköznap 4 óra szabadidejük van, hétvégén 8 óra, nem egyfajta tevékenységet folytatnak.
10 évvel ezelőtt egészen biztosan nem volt ilyen fajsúlyos az online tér dominanciája, mivel akkor még nem volt ennyire előre haladott állapotban. Mi várható akkor 10 év múlva?
Ez egy nagyon jó kérdés, ezt mindenki nagyon szeretné tudni, nem csak a kutatók, hanem a gazdasági és politikai szereplők is. Ezek a változások, ami a digitális létet vagy az online teret illetik, ezek velünk maradnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kevesebb internet elérés lesz, amikor már azt látjuk, hogy ez a korosztályból 10-ből 9 fiatalnak van internet elérhetősége. Tehát ha ilyen szempontból nézzük, akkor inkább még fokozódni fog.
Hova vezet ez a... Lényegében azt hiszem, hogy most már beszélhetünk arról, hogy túlzott internet, túlzott közösségi média használat, hiszen napjainkban már függőségnek is van ez nyilvánítva.
A közösségi média platformoknak van rengeteg pozitív és hasznos része, senki nem vitatja el, tehát információkeresés szempontjából is kulcsfontosságú, olyan közösségeket tud összehozni, amelynek a tagjai hasonló érdeklődésű körűek, de az online téren kívül valószínűleg nem találkoztak volna, illetve azok a fiatalok esetében is kulcsfontosságú, akik valami oknál fogva hagyományos közösségekből kiesnek rövidebb vagy hosszú távon, tehát vagy elköltöznek a lakóhelyükről, vagy olyan betegségben szenvednek, ami miatt nem tudnak közösségbe járni. Azonban a kutatások és a szakértők folyamatosan megerősítik, hogy a kulcs momentum az a mennyiség, tehát valóban a kontrollálatlan közösségi média használat az negatívan hat az ő lelki és mentális egészségükre.